Dávid életének következő epizódja egy erőteljes kontraszt a juhok őrzésével és terelgetésével töltött napokhoz képest. Megpróbálom mai fogalmakkal érzékeltetni az előállt helyzetet. Az ország kénytelen teljes katonai erejét felvonultatni az ellenséges nyomással szemben. A filiszteus-izraeli konfliktus nem új keletű. A Biblia elbeszéléseiből teljesen világos, hogy Isten nem konfliktusok ütköző pontjába helyezte választott népét az ígéret földjén, hanem veszőként és botként engedte felülkerekedni az ellenséges népeket akkor, amikor Izrael saját szemükkel látott csodák és hatalmas szabadítás ellenére a környező kultúrák modern szellemiségében akart élni. Ez mindig azzal járt, hogy megszűnt az Isten tisztelet, a napi gondolkodásban megjelent a bálványkultusz. Szörnyű belegondolni, számomra teljességgel felfoghatatlan, mi viszi rá a választott népet arra az útra, hogy Isten semmilyen szerepet ne játsszon életükben. Sajnos a válasz túlságosan egyértelmű. A tegnapi üzenetben markánsan megjelent. A válasz az Isten melletti szívbeli döntés és elköteleződés hiánya. Ha nincs ilyen döntés az életünkben, törvényszerűen átveszi a prímet a hálátlanság, elégedetlenség, lázadás Isten törvényével szemben. Elelkülettel nem látunk távlatokat. Lelkileg teljes vakságban szenvedünk. Szükségszerűen idegesíteni fognak azok az emberek, akiknek az életén kiábrázolódik Krisztus. Nem kell messzire mennünk, az ilyen lelkű emberek itt vannak közvetlen környezetünkben. De most nem rajtuk kell szörnyűködnünk, annál is inkább, mert abban a pillanatban, amikor megszűnik a hálaadás, Isten dicsőítése az életünkben, már mi vagyunk ezek az emberek. Legyen továbbra is egyértelmű, hogy az Isten őhozzá hűséges gyermekeinek soha nem kell ezzel a fajta nyomással szembesülniük, amiről itt olvasunk. Itt egyértelműen az Isten jóváhagyásával vonult fel az ellenség. Célja, hogy Izrael visszatérjen az igaz Isten tisztelethez, és az imádsággal átjárt életmódhoz. Nem megyek részletekbe, Saul jelenlegi király Isten által választott, próféta által felkent uralkodó volt. Ráadásul Izrael első királya. Garantáltan a történelmi emlékezés fontos részét fogja képezni mindenkor. Saul kapott esélyt Istentől, de a szívében nem vette komolyan a lelki dolgokat. Ezért és nem másért távozott el tőle Isten lelke. Isten egyértelműen arra vár, hogy lelke lakozást vehessen bennünk. Nem a pillanatot fürkészi, hogy mikor távozhatna el tőlünk. Milyen gazdagság, hogy a világteremtő egyetlen Isten hajlandó belénk költözni. Erre utal Pál apostol, amikor ezt írja. Nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szent Lélek temploma? Nagy üzenet az is, hogy biológiai testünkben lakik, de ez teljes értelemben egész valónkra, lényünkre, gondolkodásunkra vonatkozik. Az ellenség emlékezetében még élénken él Izrael rendelthetetlen bírája Sámson, aki sok pusztítást végzett a filiszteusok soraiban. Szinte lehetetlen volt eltenni láb alól. Mégiscsak azért járhattak sikerrel, mert ennek a rendkívüli erővel rendelkező embernek az ösztönei felülírták az Istentől kapott küldetését. De a megvakított Sámson is egy utolsó csapást mért az ellenségre Dágon templomának lerombolásával. Most itt volt a visszavágás lehetősége. Ők is előállították a maguk Sámsonját, Góliát személyében. A helyzet tulajdonképp egy szörnyű lélektani hadviselésbe megy át. A filiszteus csapat összevonás olyan komoly katonai szituációt teremtett, amiben egyértelmű volt, ki diktál. Akinél a túlerő volt, amihez még Góliát sem kellett, ő csak felcipkészte a hadi állapot súlyosságát. Emberileg nézve annyira egyértelmű lehetett minden. Az izraeli hazvetés ijegysége is erősítette ezt, hogy a filiszteusok elkezdtek kérkedni óriási és megkérdőjelezhetetlen ütőkártyájukkal. És ahogy az lenni szokott, a kérkedés, a felfúvalkodottság kivétel nélkül mindig az Isten káromlás édes testvére. Ez meg is nyilvánul, ezt olvassuk. Góliát szájából hangzik el, én itt most kigúnyolom Izrael csata sorait. Ha Isten népének vezetői, és maga a nép istenfélő, akkor nincs baj. Jézus tanítványait mindig ki fogják gúnyolni ezen a földön, amíg a világ világ. De komoly baj van akkor, ha úgy gúnyolják Isten népét, hogy közben a választott nép nem jár Isten útján. Erről olvasunk a római levélben. Bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Így van megírva. De Isten kegyelmes, és egy újabb lehetőséget akar adni népének arra, hogy felismerje, a győzelmet Isten adja, és hogy nem karddal és láncsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezükbe benneteket. Itt érkezünk el ahhoz a kérdéshez, hogy vajon történhetnek-e hasonló kaliberű csodák a 21. században zajló életünkben is. Ha figyelmesen élesztjük össze a történet darabjait, megkaphatjuk a választ. Azt olvassuk, Isai három nagyobbik fia hadba vonult Saulval. Eliáb, Abinádáb és Sammá voltak ezek. Ez amolyan hat közeledettség szintű részvétel lehetett. Apjuk öreg volt ahhoz, hogy bevonuljon. A családot e három fiú képviseli. Valószínűleg minden családot hasonlóan érintett ez a háború, ami legalább 40 napig biztosan tartott. Saul említése nem jelent személyes kapcsolatot a királlyal. Dávidról azt olvassuk, hogy ő is elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse Betlehemben. Valószínűleg tartom, hogy arra vonatkozhat, mikor Dávidot hárfázni hívták a palotába. De most új fejlemény van, Isai küldi a fiát a testvéreihez egy kis elemózsiával, hogy kicsit indokoltabb legyen a dolog, az ezredesnek is küld 10 sajtot, így talán könnyebben szerez Dávid híreket. Megjelenik az apai aggodalom, de a gondoskodás is az egyébként felnőtt fiúkért. Mennyire hasonlít ez ahhoz, amikor Jákob Dótánba küldi Józsefet, hogy hírt kapjon a fiairól. Dávid élettere tehát kitágult, hiszen a nyáj, a palota és a front között ingázik. A fogadtatás Józseféhez hasonló. Gúnyos megállapításokat tesznek a testvérek, akiknek tudniuk kellett volna, hogy legkisebb testvérük milyen élettel való piros posgás, pozitív hozzáállású. Minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, és rosszban töröd a fejed, csatát akarsz te látni, azért jöttél ide. Ilyen szavakra van szükség egy súlyos helyzetben, ahol senki sem tudja megmondani a dolgok kimenetelét? A többi testvér és a hadi nép is hasonlóan reagálva. Bizony, itt magamra ismerek, mert a frusztráltság, a tehetetlenség, az ellentmondásos helyzet belőlem is alapból ezt a beszédet hozza ki. Ne feledjük, az budjon ki belőlünk ilyenkor, aminek helyet adunk. Ha nem tanulunk meg a lélek hangja és a sátán sugalmazása között különbséget tenni, akkor törvényszerű, hogy ilyen ingerülten fogunk reagálni krízis helyzetekben. Az események felgyorsulnak. Miközben Dávid testvéreiről érdeklődik, előáll Góliát, Dávid pedig saját fülével hallja a gyalázkodást. Megtudja, hogy milyen jutalmak illetik a királytól azt a két személyt, aki levágja Góliátot. Gazdag ajándék, a király lánya, apja házának teljes mentessége a szolgálatok alól. Elképzeltem, ahogy Dávid gondolatban átvillan, ahogyan aggódó apja egész családját hűtette egy csapásra, felszabadító válterhek alól. Az is nyilvánvaló, hogy jelentkező nincs egy szál se, annak ellenére, hogy komolynak tűnik a király jutalama. De olyan sokan megtudták, hogy Dávid komolyan érdeklődik, és így elkerülhetetlen volt, hogy őt személyesen is a királyhoz irányítsák. Úgyse, hogy Saul nem ismeri fel a neki hárfázó fiút. Tehát az, hogy Dávid alkalmanként a palotában járt, még nem jelentett belépőt sehova. Dávid királyságra való alkalmassága talán itt mutatkozik meg először teljes valójában. Villám gyorsan látja át a helyzetet, nem álmodozik, nem feltűnési viszketegség hajtja, hanem abban a háromszögben gondolkodik, ahogy nekünk is kellene tudnunk megnyilvánulni kritikus helyzetekben. Isten, a körülmények és én háromszögéről beszélek. A háromszög minden szára vagy csúcsa közvetlenül kapcsolódik a másik kettővel. Ha látom a körülmények mögött Isten, megvan a vele való közvetlen kapcsolatom, akkor észreveszem azt is, hogy de hisz Isten nekem a betlehemi mezőn győzelmet adott az oroszlánnal szemben. Hát mi ez, ha nem felkészítés a mai napra? De ilyen felismerésekre csak akkor jutunk, ha folyamatosan a lélek temploma vagyunk, és jól ismerjük Isten személyét, szándékait az életünkkel. Az, hogy Dávidnál volt paritja, arra utal, hogy benne már azért mocorolhattak ezek a képességek, és a haditechnikának egy kiegészítő eszközét, amit az ellenséges gyalogság ritkítására használtak, ennek persze főeszköze a kard és a láncsa volt, a paritját már a juhok mellett kipróbálta, sőt, elképzelem, ahogy lelkesen tökéletesítette használatát. Ez kitartást igényel, olyan, mint a zeneszerszám, a hárfán való rendszeres gyakorlás. Ezt a témát én is közelebbről ismerem. Mikor az ember az eseménytelen életszakaszban meglátja Isten, és panasz, méltatlankodás és nagyravágyás helyett dicsérni tudja őt, akkor egy ilyen, megint csak abszurdan kiélezett helyzetben adekvát döntést fog tudni hozni. Először csak érdeklődik. Ugyan mit követtem el? Hiszen ez csak beszéd volt. De Saul személyesen kérdőre vonja és kész válaszol áll elő. Senki se csüggedjen el amiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Meggyőződésem, hogy Dávid átlát a felhuvalkodottság sokszor meggyőzőnek és ijesztőnek tűnő nagy semmiségén. Aki tisztában van mennyei atyánk hatalmával, az nem vakmerőségből, hanem hitből fog ilyen elképesztő dolgokra vállalkozni. És Isten valóságát, komolyságát mutatja a tény, amilyen egyértelmű győzelmet ad Dávidnak, az egész nép és az összes ellenség szeme láttára. Abban a pillanatban Dávid lett a leghíresebb ember az egész országban, sőt, külföldön is. Foglalkozásom nagyon erősen összefügg a hírnévvel. Sok pályatársam ezt tűzi ki legfontosabb feladatként, hogy a hírnevemet fel kell építenem. Ez sok erőt, energiát igényel, és bizony sikamlós talajra vezetheti az embert. Ha megtanultam, hogy nem szeretem és nem teljesen értem napokban Isten hogyan tart kezében, hogyan intézi sorsomat bizonytalanság és hiba százalékmentesen, akkor azt is megtanultam, hogy Isten mindent kellő időben fog biztosítani ahhoz, hogy számomra elkészített úton őt szolgáló, őt dicsőítő élettel végigmenjek. Isten Dávid számára megígérte a királyságot. Addig még sok próbatételt és életveszélyt kell Dávidnak közvetlenül megtapasztalnia, de nem kétséges, hogy ezen a napon a jövendő királyság egyik fontos kellékét, a hírnevet is megkapta ajándékba Istentől. Akik nem hisznek, azok mint mindig ma is csak gúnyolódni tudnak ezen az eléggé egyértelmű történeten. Olvastam magyarázatot, amely azt állította, az agyalapi mirigy rendellenessége miatt gigantizmus betegségben szenvedő Góliát lassú mozgású és szinte vak volt. A látóközpontot érintette betegsége. Ebből kifolyólag 180 méteren belül potya mozdulatlan célpont volt. Nos, az ilyen véleményekkel nem érdemes vitatkozni. Akik ezeket tette hozzá, nem tapasztalják meg Isten csodáit, ellentétben a hívőkkel, akiknek az élete a csodákra való emlékezésről szól. Micsoda erőforrás emlegetni Isten valóságosan velünk megtörtént csodáit. Hadd említsek egyet saját életemből. 25 éve Párizsban töltöttünk egy évet két gyermekünkkel. 2 éves tanulmányom első évében havonta repültem ösztöndíjjal, és csak a második évre kaptam ösztöndíjat. Isten előtt nem volt akadály. Tanulmányaim legvégét, mint a mesében, megkoronázhattam volna egy happy enddel, ha elindulok a 97. szeptemberében megrendezett párizsi nemzetközi orgona versenyen. Már a nevezés is erőpróba. Tavasszal kellett felvételeket küldeni ahhoz, hogy esetleg beválogassanak. A zsűri összeállítása már nem nekem kedvezett, hiszen benne a legprominensebb köröket képviselték. Én ott csak egy Dávid voltam a Góliátokkal szemben. Ahogy a világ legjobb orgonistájánál tanultam, aki nem volt zsűritag, ez is inkább csak hátrány volt. Épesző muzsikus fél éveket gyakorol megszakítás nélkül élete legnagyobb megdobására. Mi viszont hazajöttünk a verseny előtt egy hónappal, hogy szolgáljunk Lajosék mellett a nagybörzsönyi családos héten. Emlékszem, amikor a kényelmetlen nálam 10 centivel rövidebb emeletes ágyon, a napi ige alapján Dávid és Góliát történetén gondolkodtam. A kérdés elég tisztán fogalmazódott meg bennem. Helyesen kockáztatom-e életem legnagyobb szakmai erőpróbáját, vagy ilyen kérdésekhez nem kell lelki dolgokat keverni? Isten képzeletünket felülmúlva áldotta meg ezt a döntésünket. Aztán kimentünk a szüleimhez Tahiba, a pasaréti hetére, mert elutazásunk óta nem láttuk őket. Ott Vég Tamás beszélt aznap este, mit végzett Isten az életünkben. Még itthon voltunk, amikor csöngött a telefon, és a fasori gyülekezet meghívott orgonistájának. Visszautazásunk előtti napokban értem el a mélypontot. Úgy éreztem, ez a verseny túl nagy falat, nem fog sikerülni. Túl sokat hagytam ki a gyakorlásból. Párizsban pedig szeptember végén egy héten át minden nap kell játszanom egy újabb történelmi orgonán. Lajostól megkaptam a vasárnap esti Cserik Kálmán igehirdetést arról, hogyan erősítette Jonatán Dávid Istenbe vetett hitét. Ekkor így imádkoztam. Istenem, hát te még erről is gondoskodtál? Vasárnaptól vasárnapig tartott a verseny, egy lelkes magyar barátom az első játékom után ezt mondta. János, megnyered! Nagyon jól esett ezt hallani, de ha tudnátok, mennyire hihetetlenül hangzott. Szerda este csörgött a telefon, a tanárom, Olivier Latvi volt az, akinek a kollégája arról számolta, hogy elképesztően jól játszottam az eddig lement fordulókon. Letettem a telefont és elsírtam magam. Istenem, idáig juttattál, hogy a számomra mindenek felett álló szaktekintély telefonon gratulál nekem. A hitetlenség hangja rögtön ezt csukta fülembe. Na, eddig jól ment, de majd annál nagyobb lesz a bukás. Másnap a napi igében azt olvastuk Gedeonról, hogyha kételkedsz, hallgasd meg, miről susognak az ellenség sátraiban. Aznap Kornélia beszélt fő riválisommal, aki elmondta, milyen jó viszonyban vannak a zsűri kulcsfiguráival. De tudtuk, hogy amiről az ellenség susmog, azt Latvi nekem elmondta a telefonba. Péntek este majdnem éjfél volt, amikor kihirdették a 3 döntős nevét. Másnap telefonáltam haza, nem volt még se mobil, se internet, Lajosék ajtajában már kattant a kulcs a zárban, mikor visszafordultak és fölvették a telefont. Elmondtam a helyzetet és érzékeltettem, hogy aznap 10 órát gyakorolok, de így is erőfeletti próba lesz, van miért imádkozni. Másnap este kihirdették, hogy Párizs városának nagy díját én kaptam. Sőt, kortárs díjat is nekem ítélte a szerző, amiről csak ő dönthetett. Miért éreztem ezt aktuálisnak, hogy ezt így elmeséljem? Nem csak a kerek 25 éves évforduló miatt, hanem mert hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy Isten csodáinak világa van igazi valóság. Nem rózsaszínköd, nem lelkizés, nem túlzásba vitt vallásosság. realitás. Bátorítson mindannyiunkat Dávid és Góliát valóságos története abban, hogy merjünk hittel belépni Isten csodáinak számunkra is megtapasztalható világába. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te a te valóságos világodba invitálsz bennünket. És hiszük azt, hogy mindannyiunk számára ott vannak a góliátok, akik körülvesznek bennünket a személyes életünkben, és erőtlennek, kicsinek, gyengének érezzük magunkat. Te vagy az, aki a győzelmet adod. Arra kérünk, hogy te készíts föl bennünket, arra, hogy megküzdjünk ezekkel az óriásokkal. Arra kérünk, hogy te mutass utat ezekben, és vedd el a hitetlenséget a szívünkből, és adjál kitartást az imádságban, az egymás támogatásában, hogy győztesek legyünk, és téged tudjunk dicsőíteni teljes szívvel. Amen.